A magyar büntetőjogi kodifikáció 19. századi történetének három stációja van. Az első az 1843-44-es büntetőjogi javaslatok, ez más néven a Deák-féle büntetőjogi javaslat. Ez a büntetendő cselekmények kettős felosztását ismeri, büntetteket és kihágásokat különböztet meg. A büntetőjogi javaslatok három témájúak, anyagi jog, eljárási jog és börtönügy. A második stáció Pauler büntetőjogtana, ez egy elméleti munka, amely a régi magyar büntetőjog és az 1852-es osztrák BTK hatásait, megoldásait kívánja ötvözni. Pauler a büntetőjogtanáról nevezzük meg, a büntető anyagjogi megjelenítettet. A harmadik stáció az az 1878-as BTK, Csemegi Kódex más néven, és a következő esztendőben, 79-ben a KBTK, vagyis kihágási büntető törvénykönyv. A BTK a büntetendő cselekmények kettős felosztását ismeri, büntet vétség, és a KBTK pedig értelemszerűen a kihágásokat tartalmazza. Rögtön látjuk, a három állomás társadalomra veszélyesség szempontjából, a súly szerinti megosztás szempontjából a büntetendő cselekmények bihotómikus és trihotómikus felosztását. Ezt úgy hívjuk, hogy anyagi jogi egység, tehát a súlyos cselekmények, a büntetendő cselekmények büntettek, az enyhének a vétség és a kriminálisan szintelen a kihágás. Ugyan a mai témánk csak a 19. század, de nagyon röviden szaladjunk végig máig, hogy milyen hatással van ez a 19. század a 20. századi kodifikációkra. 1950 kettes törvény, ez az úgynevezett BTA, büntetőjogi általános rész. 1950-ben a súly szerinti megosztás korábbi hármas tagozódását tagadva az egységes büntet fogalmat vezetik be. Ennek tarthatatlansága hamar kiderül, és 1955-re megszületik az új jogellenességi forma, a kihágás helyett a szabálysértés, vagy másnok néven ezt a németek ma is Ordnungswidrigkeitennek nevezik. Tehát szabálysértés. 1961 ötös törvény, az első szocialista BTK még megtartja az egységes büntet fogalmat, de 1974-ben születik egy törvényerejű rendelet, amely egyértelművé teszi, hogy a társadalomra veszélyesség szempontjából a büntetendő cselekmények büntettek, vétségek és marad a szabálysértés. A jelenleg hatályos BTK-nk 78 számos módosítással, lehet mondani, hogy több száz módosításával áttekinthetetlen, és nem véletlen, hogy a büntetőjogi kodifikáció napjainkban felelősségbe folyik. És 1999, ez a záró, a szabálysértés mai hatályos törvénye. A 78-as tehát büntet a vétség, és a 990-es az pedig a szabálysértés vagy kihágás. Lehet látni tehát két évszázad kodifikációjának tapasztalatait, hogy a cselekmények súlyszerinti megosztásában a trihotómia érvényesül. Ez nem csak Magyarországon, hanem a nyugat-európai büntető jogalkotásban így van. Nézzük meg az anyagi jogi egység egyértelműsége mellett, hogy eljárás jogilag hogy néz ki a képlet. A büntetteket bíróságok bírálják el. A kihágásokat igazgatási szervek bírálják el. Pauler büntetőjogtanával egyelőre nem foglalkozunk ebből a szempontból, de az összehasonlítás egy büntetőjogi javaslat és egy büntetőtörvénykönyvben adja magát. A büntetteket és vétségeket bíróság bírálja el. A kihágásokat egyfelől igazgatási szervek, másfelől bíróság. Tehát a 44-es javaslathoz képest kihágás igazgatási szerv, KBTK kihágása, igazgatási szerv és bíróság. Hát csak a teljesség kedvéért nézzük meg, értelemszerű, hogy az egységes büntetfogalomban is a bíróság dominál, a szabálysértéseket csak igazgatási szerv bírálja el, és nem lehet bíróságot feltüntetni, és ez gyakorlatilag máig is így van, bíróság és igazgatási szerv plusz bíróság. Az egyszerű sémának a magyarázata világos. A megoldás az igazgatási szerv bíróság vonal a kihágásoknál, illetve a szabálysértéseknél. Ezt a második modellsort úgy hívjuk, hogy eljárásjogi megosztottság. Tehát van egy általános érvényű megállapításunk, a magyar büntetőjogi kodifikáció mindmáig az anyagi jogi egységet és az eljárásjogi megosztottságot reprezentálja. Az eljárásjogi megosztottságról még néhány mondatot. Az első tétel úgy szól, közhely, hogy nullum crimen sine lege, folytatását nem teszem, és ezért a büntetendő cselekményeket mindig törvényben kell szabályozni. A deák javaslatot nem fogadták el törvényként, összehasonlítási alapként szolgál, a BTK 78.5. törvény törvény tehát, és a KBTK 79-es törvény is az. Tehát az anyagi jogi egységben törvényi formában kerülnek meghatározásra a jogellenes magatartások. Ám de a kihágások kettős természetű cselekmények. Igazgatás ellenes magatartások és kis bűncselekmények. Az igazgatás ellenes magatartásokat a törvényhozás felhatalmazása alapján a törvény mellett alacsonyabb rendű jogforrásban, kormányrendeletben és szabályrendeletben lehet statuálni. Az állami büntetőhatalom tehát a jogalkotás szintjén megosztott, a törvény mellett a KBTK-ban megfogalmazott kis bűncselekmények mellett a nagyobb részt kitevő kihágás, az igazgatás ellenes magatartás, pedig az említett rendeletekben kerül statuálásra. Ez egyértelművé teszi, hogy a kettős Jánusz arcú cselekmények sajátos elbírálást kell, hogy nyerjenek. Ez a magyarázata, ha úgy tetszik, az eljárásjogi megosztottságnak, mert leegyszerűsítve az igazgatás ellenes cselekményeket igazgatási szervek, és a kis bűncselekmény kihágásokat pedig bíróságok bírálják el. Ezen kívül, és ez egy nagyon fontos garanciális döntés, az igazgatási szervek által hozott kihágási magatartásokat, határozatokat a bírói úton, meg lehet támadni. Ez a polgári állam letovábbja, és ez a képlet, ha úgy tetszik, mára 1999-es kódexünkben következik be, mert a bűnletvédség az egyértelmű, hogy bíróság, a kihágások pedig ez az igazgatási szervek, azaz a szabálysértések az igazgatási szervek által kerülnek elbírálásra, de ezeket az igazgatási szerveket nem lehet bírói úton felülbírálni. Csak 1999-től, amikor is csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor ezt a fenntartást megtettük, ameddig a kodifikáció nem érte el azt, hogy az igazgatási határozatokat bírói úton meg lehet tárgyalni. Magyarul a 19. századi kodifikáció és a 20. századi kodifikáció itt került szinkronba egymással. Ezzel csak azt kívánom megelőlegezni, hogy a magyar büntetőjogi polgárikori kodifikáció teljes egészében a nyugat-európaival adekvát, és ma is szinkronban van. Tehát az eljárásjogi megosztottság az egyfelől a kettősségnek, az elbírálásnak a formáit teremtette meg. A másik tételünk, elméleti tételünk a nullum crimenen kívül, hogy igazságszolgáltatás kizárólag a bíróságok útján. Ez a tétel azonban látjuk, hogy nem érvényesül maradéktalanul, mert az igazgatási szervek a törvényhozástól kapott felhatalmazás alapján az alkotás szintjén felhatalmazást kapnak, hogy elbíráljanak kis jogellenességeket. Ez viszont megtöri az igazságszolgáltatás kizárólag bíróságok útján történő elvét, és ez a probléma vezet a Justizstrafrecht és a Verwaltungsstrafrecht problematikához. Azaz, a bíróságok előtt folyó eljárás, ez az igazságszolgáltatás, Justizstrafrecht, vagyis igazságügyi büntetőjog. És megjelenik a felhatalmazások alapján az igazgatási szervek büntetőbíráskodása, kvázi bíráskodásnak nevezi a szakirodalom, és ezt hívjuk igazgatás Verwaltungsstrafrecht, vagyis igazságügyi büntetőjognak. Ez a problematika 1902-ben Goldschmidt munkásságában lett kifejtve, és azóta párhuzamosan halad a két terület. Sőt, oly mértékű elborjánzása van megfigyelhető az igazgatási bíráskodásnak, hogy ezt a nyugat-európai irodalom adminisztratív büntetőjognak hívja, és ezeknek a száma egyre inkább emelkedik. Csak egy magyar példát mondok, a szabálysértéseink körülbelül 480 ezer, és ebből körülbelül 70% rendőri szabálysértés, sajátos igazgatási elbírálás alá, talán önök is szenvedő alanyai időnként, gyorshajtással és egyéb cselekményekkel. Tehát ez egy rendkívül problematikus dolog, és ma már szétfeszíti ennek a 19. századi jogi dogmatikai alaptételnek a helyességét. Természetesen ragaszkodunk hozzá, hogy ezek a tételek érvényesüljenek a kodifikációban. Szeretnék a következőkben rövid áttekintést adni a 43-as, 44-es javaslat és a csemegi kódex között. A javaslatot csak hivatkozásként fogom a csemegi kódex szerkezete bemutatásánál felhasználni. A csemegi kódex a klasszikus büntetőjogi dogmatika remete. A dicséretnek az a magyarázata, hogy itt találjuk meg azokat a büntetőjogi fogalmakat, kategóriákat, amelyek a mai büntetőjognak is az alapját képezik. A csemegi kódex két részből áll, általános és különös részből. Az általános rész az alapelveket, fogalmakat, a büntetőjog rendszerét tartalmazza, konkrétan a bűncselekmény fogalmát, a büntetőtörvény hatályát, a büntethetőséget kizáró és megszüntető okokat, mai szóval a büntetési akadályok rendszerét, az elkövetőket, akik tettesek, részesek, társtettes, bűnszövetség, részesek, felbújtó bűnsegéd, a bűncselekmény kifejlődési szakaszai vagy stádiumai, és egy nagyon lényeges minden büntetőjogban a szankciórendszer, vagyis a büntetési rendszer. A különös rész a jogtárgy szerinti csoportosításban tartalmazza a büntetendő cselekményeket. A jogtárgy szerinti csoportosításnak példa család, ifjúság, házasság elleni cselekmények, vagyon elleni cselekmények, közrend, közbiztonság elleni cselekmények, ezekkel az azonos jogtárgyakra kívántam utalni. Ezek fejezetben szerepelnek, és a törvényi tényállások néven ismertek az irodalomban. Tehát a különös rész fejezetcímeiben az azonos jogtárgy szerinti cselekmények, más szóval törvényi tényállások. A törvényi tényállásnak két része van, a diszpozíció és a szankció. A diszpozíció a cselekmény leírása. Itt van a nullum crimen sine legere, nincs bűncselekmény törvény nélkül. Ami itt rögzített, azért lehet felelősségre vonni. És olyan mértékben, ahogy azt a büntetési tétel ott tartalmazza. Tehát a diszpozíció és a szankció szoros egységet képez, és a szankció minimuma és maximuma, például 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő formula. Eltérés van a Deák Csillag javaslatban, mert itt csak a maximumot határozták meg, a minimumát nem a büntetendő cselekményeknek. Ez a büntetés kiszabása szempontjából érdekes, majd erre még vissza fogunk térni. Világosan tetszenek látni, hogy az általános rész és a különös rész, az alapelvek és a büntetendő cselekmények szigorú zárt egységet képez. Mindebből következik, hogy a csemegi kódex nem ismeri az analógia juris és az analógia legis intézményét, nincs jogalógia, csak a leírt szöveg alapján lehet felelősségre vonási eljárást megindítani. Nagyon fontos más szempontból, és megint összehasonlítunk, a 43-as javaslat leegyszerűsítve, azt írja le, hogy ki a tolvaj. A csemegi kódex azt írja le, hogy mi a lopás, aki idegen dolgot jogtalanul sajátít el. Tehát itt a tettes tette, de ez egy általános alanyként jelenik meg, az akivel kifejezetten, aki tettes, tette, a lopás. A das Handeln die Handlung a német analógiára, magyarul a 43-as javaslat a büntet, itt pedig a cselekmény áll a középpontban, a tettes tette. Ez a klasszikus büntetőjogi dogmatika erre épül, a cselekménytanra, a tettes tettére, és az elkövető tettével arányban álló büntetést kell alkalmazni kitételre. És ha a szerkezetet nézzük a gyakorlatra kivetítve, akkor a történeti tényállás, az elkövetett magatartás leírása, ami például a vádiratban öltestet, ha bíróként működnek, akkor a történeti tényállás, agyukban pörög a kódex lapja, és a törvény tényállás, a kettőt egymásra toljuk, és ezt hívjuk minősítésnek. Közben logikai, nyelvi analógia és analízis segítségével elvégezik a minősítést. Ez a legszebb munkája a bírói hivatásrendnek, és ezt szíves figyelmünkbe is ajánlom. Itt lehet ebben a minősítésben az elkövetési magatartást, az elkövető személyi körülményeit értékelni és mérlegelni, és ezt fejezi ki a túl-i, a minimum és maximum, a generális minimum és generális maximum között a bíró mozgástere. A cselekmény mellett néhány szót az általános részről. A büntetendő cselekmény fogalmát, a büntetteket és vétségeket a törvény határozza meg. Az, ami a törvényben van, az a büntet és a vétség. Mai fogalommal, mert erre is szeretnék utalni ebben a hármas egységben, hogy a klasszikus deákjavaslat, a megvalósult csemegi kódex és a ma büntetőjogi dogmatikája között az összefüggésekre utalok. Így a mai büntetőjogi fogalom a bűncselekmény társadalomra veszélyes, bűnös, büntetendő. A társadalomra veszélyességet fejezi ki a büntetvétség kihágás, tehát a súly szerinti megosztás. Ezt fejezi ki a szankciórendszerben a súlyosra szabható szabadságvesztés, ezeknek fokozatai, szintén visszatérünk rá. Ez a súly szerinti megosztás a tettes tettével arányban álló büntetés logikájához vezet el bennünket. Tehát társadalomra veszélyes, bűnös, a büntetőjogi felelősség alapja a bűnösség. A bűnösség, ami szándékos és gondatlan magatartást jelent. Megjegyzem, hogy a csemegi kódexben ezek a fogalmak nem a norma szövegben, például a szándékosság és gondatlanság kifejtése, nem a norma szövegben, hanem a hozzá csatolt indokolásban kerül megfogalmazása. Csemegi büszkén írja magáról a uralkodóhoz történő felterjesztés kísérő levelében, hogy az egész indokolás az én személyes munkám. A szakirodalomban mindenki elfogadja, hogy korán a büntetőjogi eszmét, szakmai megoldásait, a külföldi kódexek összesített eredményeit tökéletesen tartalmazza a nagy tekintélyű jogászfélje. A bűnösség mellett a büntetendőség. Nem minden cselekmény büntethető, noha megállapítható a bűnösség, mert vannak akadályok. Ilyen akadály például a gyermekkor. A 43-as, 44-es javaslat a 12. életévet határozza meg. A csemegi kódex megtartja a 12. életévet, mint alsó határ, és a 16. életévet határozza meg mindkét kódex a mai szóval a fiatalkorúság határaként. Zárójelbe jegyzem meg, hogy rendkívül érdekes, hogy a büntetőjogi kodifikáció itt még nem tud különbséget tenni a mai fiatalkorú, és a régiek úgy nevezték ezt a tehetetlenségi nyomatékot, hogy kicsi felnőtt. A kicsi felnőttet, aztán pontosan körül kellett írni, amikor a kriminológiai irányzat következő előadások, a büntetőjogi irányzatok hatása a kodifikációra. A kicsi felnőttel kapcsolatos tudományos eredmények az 1908-as első büntetőjogi novellában kerülnek kifejtésre. Az akadályokon kívül az elme múló jelentőségű megzavarása, mai szóval gyenge elmélyűség, elmebetegség, tudatzavar. A kényszer fenyegetés hatása alatt elkövetett cselekmények nem büntethetők, mert kizáró ok. Ezt úgy hívták régen, hogy az ellenállhatatlan erő hatására bekövetkezett cselekmények. Tehát mindent kidolgoz Csemegi a dogmatikai rendszerében, ami ma van, némi fogalmi változtatása. Ugyanígy például a magánindítványra üldözendő cselekmények. A jogalkotó eredetileg is a kodifikáció során olyan elképzelésekkel, hogy ha az sértett nem kívánja újra átélni az őt ért sérelmet, a bűncselekményt egy nyilvános tárgyaláson, ezért eltekint a felelősségre vonástól, azaz, ha magánindítvány nem tesz, akkor nincs felelősségre vonás. A jogos védelem végszükség hasonló jogi kategóriák. Tehát az akadályok rendszerében is Csemegi megteremti a mai logikai szerkezetét a BTK-nak. A stádiumokról röviden. A bűncselekmény kifejlődési szakaszaiban a motivációk harca, az előkészület, a kísérlet és a befejezett cselekmény. A motivációk harca nem büntethető. A gondolat nem büntethető, de szívesen egy egész életre jól megjegyezni. Vannak kísérletek, ma is a gondolat büntetésére. Ezeknek taglalására nem mennék bele. Ha valaki kést vásárol például egy ölési cselekmény előkészületeként, akkor ez az első stádium, ami jogilag releváns. Magyarul, aki a bűncselekmény előkészítését megkezdte, beszerezte a szükséges tárgyi eszközöket, a helyszínt biztosította, előkészült. Aki ezekkel az eszközökkel például megpróbálja a cselekményt kivitelezni, ez a formula a kísérlet. Ennek a jogi megfogalmazása a normaszövegben, aki a cselekményt elkezdte, de nem fejezte be, ez a kísérlet. És a kísérlet relevanciája már megvan a büntetési tétel leírásánál, a különös rész törvényi tényállásaiban, ahogy azt említettem. A befejezett bűncselekmény egyértelmű, itt egy mondattal egészíteném ki, hogy vannak olyan cselekmények, ez az állatorvosuló esete a jogban, amelyek, ha úgy tetszik, előkészületi szakaszban is, például ilyen a kémkedés vagy az arra való felhívás, ez a típus példa, olyan felelősséget indukálnak, hogy már a befejezett bűncselekményre megállapított büntetési tételt kell az előkészületi magatartás ellenére kiszabni. Ezeket hívjuk sui generis bűncselekményeknek. Kvázi befejezett bűncselekmények noha nem jutottak el ebbe a szakaszba. Vannak még egyéb cselekmények, ezek különösen a mai kodifikáció szempontjából érdekesek, ezek a préterintencionális cselekmények, a szándékon túli cselekmények. Ezeknél külön tényállás foglalkozik ezekkel a jogellenességekkel, mert a felelősséget sajátosan kell a bírói értékelés során megállapítani. A tettesek evidens, a részesekről egy mondatot kell szólni, ilyen például a felbújtó és a bűnsegély. A felbújtó, aki intellektuális segítséget ad a bűncselekmény elkövetéséhez, rábír, felkér, kedvezményeket helyez kilátásba, míg a bűnsegéd fizikai segítséget ad, például létrát hoz, hogy felmász az ablakhoz, és ott végezd el a rablási cselekményt. A leglényegesebb a szankciórendszer. A szankciórendszer ennek a tettarányos büntetésnek megfelelő forma. Főbüntetéseket és mellékbüntetéseket különböztet meg a törvény. Főbüntetés a halál, a szabadságvesztés és a pénz főbüntetés. Mert van pénz mellékbüntetés, foglalkozástól eltiltás, politikai jogok gyakorlásának felfüggesztése, elkobzás, kitiltás, ezek a mellékbüntetések. A főbüntetés tehát halál, szabadságvesztés és pénz. Halálbüntetésről röviden. A halálbüntetés csemeginél kivételes büntetésként szerepel, a király elleni merénylet, kísérlet esetén már, tehát a király elleni cselekményeknél, és közjogi szempontból érdekes, a dolus premeditatus, vagyis az előre megfontolt szándékkal történő, mai szóhasználattal, különös kegyetlenséggel, előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés. Vagyis a dolus premeditatusra egyszerűsítettem, a gyilkosság, király életére törés gyilkosság, ez a két alapesete, ha úgy tetszik, a halálbüntetésnek. Ezt is megszorításokkal alkalmazza, 20. életévét be nem töltött személyen nem lehet végrehajtani, teherben lévő nőn hasonlóan. Egyébként a mérleg nem olyan veszélyes, mert a csemegi kódex 1880-tól lépett hatályba. A hatályba lépésének első 10 évében 17 büntetés, halálbüntetés ítéletet szabtak ki, és ebből 10 felmentéssel végződött. A századfordulót előtti 3 évben pedig egyáltalán nem szabtak ki halálbüntetést. Egyébként ez egy rendkívül izgalmas kérdése az irodalomnak. A 19. században még csemegi érvelését kölcsönözve, a ráció, a társadalomvédelem funkciója nagyon fontos volt. A 43-as, 44-es javaslat nem tartalmazta a halálbüntetést, és ezért mondta róla nem véletlenül Mittermeier, a kormány német büntetőjogtudósa, hogy nincs korának olyan eszméje, haladó eszméje, amit ne tartalmazna ez a javaslat. Na jó, de ne felejtsük el, hogy a büntetőjogi humanizáció, az európai remény, a társadalmi együttélés normáira, az erkölcsösségre, a reformkori nagy álmok, azok ennek a korszaknak a sajátjai. Itt még a védendő társadalmi érték, az egyén, a különös részben ez a sorrend, a társadalom és a végén az állam. És mindez megfordul a csemegi kódexnél, első az állam, második a társadalom, és harmadik az egyén. És ez ma is így van, ez a sorrend a védett jogtárgyak rendszerében. Az arányosságról záró gondolatként, a büntetteket a szabadságvesztés büntetés kategóriában, fegyházban, a vétségeket börtönben, a kihágásokat fogházban. Tehát fegyház, börtön, fogház büntetés végrehajtási fokozatokban lehet tettek érni. A legsúlyosabb, legszigorúbb, kevésbé súlyos, ennek megfelelő a börtön, és a kriminálisan szintelen az fogház. Tehát lehet látni, a tett arányosság a szankciórendszerben is visszaköszön. Egy jogi fogalom még, a bíró, amennyiben a büntettet az elkövetési körülményekre tekintettel enyhébb büntetéssel akarja sújtani, módja van arra, hogy a büntette vétségé minősítse át, és ezt korrekcionalizációnak nevezi. Összegezve az áttekintést, a Deák-féle javaslat, a kor büntetőjogi eszményének foglalata, a csemegi kódex pedig a 20. századra előkészíti a büntetőjogi dogmatikát, azt a fogalomrendszert, amiről még a későbbiekben részletesen fogunk beszélni. Amit megjegyzünk, hogy ez a kódex 1961-ig volt hatályban, különös részi tényállásaiban, annyira precíz, kimunkált fogalomrendszert alkalmazott. Ez a 70 akárhány esztendő, ez ennyi évfolyamot jelent, és három jogász generáció nőtt fel ezen a jog dogmatikán. És meghatározó elemei fogalomrendszerében, szintén későbbi elemzés tárgya, nem lehet meghaladni, és nem lehet megkerülni. Ez a büntetőjogi kodifikáció legyen példája az elkövetkezendő időszak kodifikációs kísérleteinek. Köszönöm szépen! Ez a show műsorban.